Áhítatunk kiírt igéjéből olvasok a 32. Zsoltárból, de nem az egész Zsoltárt, hanem a 32. Zsoltár 8. versétől a 11. versig. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy a összfér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajtságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de akik bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vigadjatok mind, ti igaz szívűek. Fölvetődhet itt a Zsoltár olvasása közben, hogy mikor is íródhatott ez a Zsoltár. Tudjuk azt, hogy Dávid életében, aki a Zsoltárt megírta és imádkozta is, volt egy nagy törés. Nem tudjuk pontosan, hogy e törés után keletkezett ez a Zsoltár, de nagy valószínűséggel igen. E vétke után, hogy házasságtörés követett el, hogy meggyilkoltatta Uriást, imádkozik bűnbánattal, és ezt olvashatjuk az 51. Zsoltárban. Ott meg is van említve ez, hogy abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. És lehet, hogy ez a Zsoltár, ez a 32. Zsoltár ezután íródik, mert ott egy bűnbánati Zsoltárt olvashatunk, itt pedig már egy felszabadult emberről olvashatunk, aki újjong, aki boldog, mert megbocsátattak a vétkei. Ugye így is kezdődik ez a Zsoltár, boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Aztán visszaemlékszik arra is, hogy hogyan elhallgatta ezt a bűnét, hogyan kiszáradt az ő csontja, hogy érezte magát ebben a helyzetben, még tartogatta, nem nyitotta meg a szívét az Isten előtt. Aztán hívogat másokat is, hogy valljátok meg, jöjjetek az Úr elé, valljuk meg vétkeinket. Mert így a jó az Úr elé lépni, mert ő megbocsátja a hűtlenségünket, és eltörli vétkeinket. És itt, amikor ő imádkozik és könyörög, és mi is megtapasztalhatjuk ezt, amikor imádkozunk és könyörgünk, hogy Isten közben ő is megszólít bennünket. Nem csak mi beszélünk hozzá, hanem ő is szól. Valamikor nem kell ide a Biblia, hanem egyszerűen, amikor imádkozunk, a lélek kijelent valamit nekünk imádkozás közben, megszólít bennünket az Isten, és mond nekünk valamit. Na ezt éri át itt Dávid, hogy közben újjunk, boldog az ő szíve, hogy megbocsátatott minden bűne és minden álnoksága, és egyszerűen csak az imádkozásában megszólítja őt az Isten, és ez már Isten hangja, amit én itt felolvastam, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Egyértelműen, hogy Isten szólítja meg itt imádkozásban Dávidot. Nézzük meg azt, hogy mit él át az az ember, aki megvallotta bűnét. Mit él át azután, hogy megbocsátattak a vétkei. Mit élhetünk mi is meg akkor, amikor bűnénkkel oda megyünk az Úrhoz, átéljük, hogy ő eltörli vétkeinket, megbocsát nekünk, mire akar bennünket az Isten elvezetni. És mire akarta elvezetni Dávidot is. Hát elsőnek arra, hogy bölcsé teszlek téged, Dávid. Milyen érdekes, hogy nem leszígyja a mindenható Isten. Annyi mindent adott már Dávidnak, bűnbocsánatot, megtisztulást, és azt mondja, hogy én még adok valamit neked, Dávid, bölcsé akarlak tenni téged. Hogy ne kerüljél újra ilyen buktatóba, ne essél el a bűnnek az útján, hanem kerüld el azt, vagyis légy bölcs. És kerüld el a nehézségeket, kerüld el életed fájdalmait. Mert sokszor mi életünk fájdalmait úgy tapasztaljuk meg életünk folyamán legtöbbször, hogy vétkezünk. Vétkezni fájdalmas. A vétkezésnek következményei vannak. Dávid életébe is, és a mi életünkben is egyaránt. Ugyanúgy következményei voltak Ádámnak és Évának is, amikor vétkezett. Milyen fájdalmas következménye lett. Kikerülni Isten közelségéből, átélni a fájdalmat, átélni a halált, átélni sok-sok minden nehézséget, amit azelőtt nem tapasztaltak. És mi is átéljük azt, amit olvasunk az igében, hogy hiszen amit vet az ember, az fogja aratni is. És tényleg így van, amit vetünk, ha az nem jó cselekedet, ha az rossz szó, amit kimondunk, azt vetjük, azt majd aratni is fogjuk, és az bizony keserű lesz. És hiszen azt akarja, hogy ezeket mi elkerüljük, ezekben ne részesüljünk. Vagyis ő megbocsát, vagyis ő fölszabadítja mi lelkünket, és ő óvni is akar bennünket. Ne kerülj megint ilyen helyzetbe. Ne bukjál el újra, hanem segítek neked, hogy a bölcs utat választ, a jó utat választ, és elkerüljed a nehézséget. A Szentírásban olvashatjuk azt, hogy mennyi ember, mennyi nehéz helyzetbe került a bűnei miatt. És ez azért lett megirattatva számunkra, hogy tanuljon belőle. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül irattatott meg nekünk, hogy az utolsó időkben élünk, aki tehát azt gondolja, hogy el vigyázzon, hogy el ne essék. Nagyon jó példák vannak a Szentírásban. Tehát nem kell nekünk úgy bölcsnek lennünk, mint ahogyan a világ gondolja, hogy sok-sok rossz döntés után a saját magunk kárán megtanuljuk azt, hogy hogyan kerüljük el, és hogyan ne csináljuk megint, amit eddig csináltunk, és rossz volt. Hanem tanuljunk Isten igéjéből. Bennünket Isten igéje tesz bölcsekké, és bölcs emberré. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intő szava határozott, bölcsé teszi az együgyüt. És mindannyian együgyűek vagyunk. Mert úgy tudjuk élni, a saját fejünk után tudunk menni, olyan együgyűen tudjuk élni a méretünket. De ha engedjük, hogy az Isten igéje, törvénye és szava tanítson bennünket, akkor az együgyűből okossá válunk. Bölcsé válunk. Mert bölcsé tesz ott bennünket. Olvassuk ezt, hogy Pál így tanítja Timóteust, de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kiktől tanultad, mivel gyermességettől ismed a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Bennünket ezt tud bölcsé tenni, az üdvösségre, a földi életben is, hogy elkerüljük a buktatókat. És ehhez viszont hit kell. Na de hát, aki hallgatja az Isten szavát, azt tudjuk, hogy a hit hallásból van, és a hite megerősödhet és bölcsé válhat. Egyszer történt egy emberrel, egy taxissal, hogy vitt valakit, aki nem volt hívember, és szóba került Isten, és azt mondta, hogy hát Isten az nincs, mondta a utazó, és hát a taxisofőr azt mondta, hogy hát mégis a Bibliában is ez meg van írva, hogy nincs Isten. Mondta ez az utas, hogy hát ő nem hallott még ilyet, hogy a Bibliában az lenne megírva, hogy nincs Isten. Hát létezne, hát pont arra bátorít, hogy higgyünk az Istenben. Hát azt mondta, hogy hagyj idézzem már, mondta a taxisofőr ennek az utasnak, hogyan is van ez megírva. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten. És így van, hogy akik nem hívők, azok bölcsek nem lehetnek. Világ szemében lehetnek bölcsek, de Isten szemében mind bolond ember az, akik nem hisznek. Hiszen megvan írva, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. Tehát mi, akik hiszünk, elkezdődött az életünkben a bölcsesség. És hogyha engedjük, hogy Isten szava áthassa mi életünket, akkor az meggazdagít, bölcsé tesz, segít abban, hogy elkerüljük a buktatókat életünk folyamán. És így olvassuk különben a Szentírásban, a Jób könyvében, és a rossz kerülése az értelem. Vagy ahogyan máshogyan fordítja arany, és a te értelmed a gonosztól való elszakadás. Tehát ezt élheti át az ember, amikor az Isten igéit forgatja, Istenben hisz, hogy elszakadhat a bűntől. Nemet lehet mondani a bűnre, és ez bölcsesség. A tékozló fiú akkor volt bolond, amikor ott hagyta az atyai házat. Eltékozolta a vagyonát. Nem törődött az apjával. És akkor lett bölcs, amikor magába szállt, elszakadt a rossztól, és közeledett az ő atyához. És így van a mi életünkben is. Amikor mi elszakadunk a rossztól, a bűntől, elfordulunk, hátat fordítunk neki, és közeledünk az Istenhez, akkor válunk bölcsé. Ezen a mai napon mi történt a te életedben? Ez történt, hogy hátat folytottál mindig a bűnnek, és közeledtél az Istenhez. Ez bölcsé teszi az embert. De nem mindig így élünk, hanem valamikor mi is bölcstelenül elfordulunk az atyától, odafordulunk a hiába való dolgok felé, vétkezünk, és bölcstelenül élünk. És ilyenkor tapasztalom meg fájdalmakat, de nem olyan régen hallgattam egy ige hirdetést, és olyan szépen imádkozott az ige hirdetés előtt egy lelkész, és így fejezte ki, hogy Uram, megint itt vagyunk előtted, oly sokszor elszakadunk te tőled, oly sokszor elfordulunk tőled, de látod, mindig visszatérünk hozzád, mert egyszerűen szeretünk téged. És ilyen a hív ember, hogy mindig visszafordul, visszatér, visszahúz az ő szíve az Istenhez, mert ott lennünk békességet, boldogságot, bűnbocsánatot, de Isten azt szeretné, hogy minél többször mellette maradjunk, hogy bölcsek legyünk, hogy elszakadjunk a rossztól, hogy nemet mondjunk a rosszra. És erre akarja tanítani Dávidot is. Védkeztél, Dávid, megbocsátok, de szeretnélek bölcsé tenni, hogy minél kevesebbet vétkezzél, mert nem szeretem azt látni, hogy te fájdalmat okozol magadnak, meg másoknak, meg nekem is. Engedd meg az Istennek, hogy bölcsé tegyen téged, hallgasd az ő igéjét, tapasztald meg azt, hogy ő megváltoztatja életedet, és egyre bölcsebben választod a jót, és mondasz nemet a rossznak. Aztán az van itt az igében, hogy Isten még többet akar adni ennek a Dávidnak, a vétkezése után. Megtanítalak, melyik úton kell járnod. Annyiféle út van ebben a világban. És olyan nehéz sokszor eldönteni, mi a helyes. És annyiszor nem jó úton tudunk haladni. Az emmausi tanítványok is elég rossz úton haladnak. Mennek elfele Jeruzsálemből, Emmaus felé. Elcsüggedve, hitetlenül, feladva mindazt, amiben benne voltak a tanítványi életet, és látjátok, Jézus odaszegül melléjük, és megtanítja őket, hogy nem arra, hanem erre, visszafele kéne menni. És életünkben mi is lépünk csüggedés útjára, meg valamikor a hitetlenség útjára, meg sok-sok rossz útra, a harag, meg indulat útjára is, de jó, hogy Jézus jön, és azt mondja, ne menj tovább, fordulj vissza, az a hit útja, az az öröm útja, az a boldogság útja, azon haladj, azon menjél, és én vezetlek téged. Isten tud bennünket megtanítani, hogy melyik úton járjunk, és áldássá is tenni. Az emmausi tanítványok, amikor rossz úton haladtak, csak vitatkoztak. Semmi haszna nem volt senkinek belőle. De amikor jó úton haladtak, Jézustól megtanulták, merre kell menni, vissza Jeruzsálembe, tudják építeni a tanítványokat, tudják mondani, hogy föltámadt Jézus, megtapasztaltuk, tudják erősíteni hitben őket. És így vagyunk mi is. Ha engedjük, hogy ő tanítson, akkor mi áldássá tudunk lenni mások számára. Az Ézsaiás könyvében olvassuk azt, az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradottaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként, az én Uram az Úr méltott a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. de amikor már jó reggel korán engedett, hogy Isten tanítson téged. És látjátok, hogyha bennünket tanít az Isten, akkor tudunk szólni az elfáradottakhoz, tudunk szólni másik emberhez, tudunk segíteni rajta, tudjuk biztatni őket. Gyengék vagyok, vagy gyengék vagyunk, és gyenge vagyok sokszor, hogy ha nem hallgatom az Isten tanítását, sokszor nem is tudok mozdulni a jobbra. Én ezt tapasztalom. Történt, hogy múlt héten, ahogy Debrecenben voltunk, hát ahogyan a híradó is tele van vele, hát Debrecenben lehet látni bőven a főtéren, a főbb helyeken, afrikaiakat, máshonnan érkezetteket, és hát valamikor ott még a nagy templom is bőven bele lehet akadni bennük, ott ülnek a padon, vagy éppen fekszenek a fűbe. No hát ahogyan közeledtünk a nagy templom felé, és haladtunk tovább, hát azt vettem észre, hogy ott van a földön, a járdán egy ember teljesen kiderülve. Úgy gondolkoztunk, hogy most ez ott érzi jól magát, ott fekszik, mert úgy nézett ki, hogy valamilyen bevándorló lehet, vagy pedig nem jobb lenne neki a fűbe feküdni, vagy nem volt jó neki a pad, vagy rosszul lett, vagy mi lehet ezzel az emberrel. És ahogyan közeledtünk, hát velünk szembe jött egy kerékpáros, aki hamarabb ért oda, lepattant a kerékpályáról, oda ment ehhez az emberhez, aki ott el volt tenyő, terülve hanyatt, és hát elkezdett beszélni vele, és aztán segítettek mások is gyorsan, mire odaértünk, felültették a padra, és hívták a mentőt. Tehát rosszul lett ez az ember. És ahogyan tovább mentünk, feleségem megkérdezte tőlem, hogy ha mi odaérünk, és még nem jött volna oda az a férfi kerékpályába, és nem segített volna rajta senki, akkor oda szegezte nekem a kérdést, hogy én segítettem-e volna azon az emberen. Hát ott gondolkoztam, és azt mondtam a feleségemnek, ha az Isten megszólít, akkor biztosan. Erre a következőt mondta. Hát az a kerékpáros, aki jött, nem biztos, hogy hívő volt, és mégis leszállt a kerékpályáról, és segített annak az embernek. Hát ezzel még jobban beszorított a sarokba a feleségem, és akkor azt mondtam neki, látod, ilyen gyenge vagyok, hogy Istenre van nekem szükségem. Mert önmagamban nem biztos, hogy olyan hangulatban vagyok, hogy én most lehajoljak valakihez, és segítsek rajta. Nekem Istenre van szükségem, hogy megszólítson, Istenre van szükségem az ő lelkére, hogy erőt adjon, hogy az elfáradottnak, a nehézségben jutott emberhez oda tudjak lépni, oda tudjak fordulni, és tudjak rajta segíteni. Ez önmagamban nincs. Lehet, hogy valamelyik emberben van, nekem bennem nem nagyon. Nekem Istenre van szükségem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem kell, hogy fölbátorítson, kell, hogy megmozdítson, azt a lökést megadja, és átéljem azt, hogy tudok mozdulni, és ha Istennel közösségben vagyok, akkor mindig tudok mozdulni. Amikor pedig távolabb vagyok tőle, nincs valami jó összkapcsolat közöttünk, akkor képes vagyok még el is menni az ilyen mellett. Isten segítsen nekünk, hogy az Úr tanítása ott lehessen a mi életünkben, megerősítsen bennünket, és Jézus nevében, mert azért ez viszont több. Mert az, hogy valaki megindul, egy kerékpáros is, meg egy srác, meg egy ifjú, meg bárki más, és segít a másik, az nagyon szép dolog. De ha nem hívő, az nem Jézus nevében történik. Mennyivel szebb Jézus nevében lehajolni, Jézus nevében, az ő dicsőségéért megtenni, megsegíteni, és magunkat ezért nem dicsélni, és nem veregetni a vállunkat, hanem az ő dicsőségére élni. Ez irattatik föl a menny dicsőségében, ennek fog bármit is tulajdonítani a mindenható Isten. Tehát Isten segítsen nekünk, hogy taníthatóak lehessünk, hogy megtanítson bennünket, hogy még úton kell járnunk abban a pillanatban, amelyben éppen ott benne vagyunk. Aztán azt mondja a mindenható Isten Dávidnak, tanácsot adok. leszek én a tanácsadód. Ne te tanácsold magadat, majd én tanácsolak. És ebben a földi létben oly fontos ez is, hogy Isten tanácsát meghalljuk. Roboám egy nehéz helyzetbe került, amikor oda ment Izrael népe, és ő király lett Salamon után, és kérte a nép, hogy enyhítsd az igát. Túl nehéz volt nekünk. És akkor Roboám nagyon bölcs volt, akkor azt mondta, hogy 3 napig hagyd gondolkozzak. Megkérdezte a véneket, a Salamon király idejében levő bölcseket. Mit tegyek? Ők azt mondták, hogy engedj nekik, könnyítsd a terhüket, és meglátod, szolgálni fognak téged. Aztán megkérdezte az ifjakat is, ti mit tanácsoltok? Az ifjak pedig azt mondták, hogy ha most engedsz a népnek, bajba kerülsz. Még jobban keményítsd meg azt az igát, azt az adót. Még jobban nyomorítsd meg a népet, hogy tudja, hogy ki a király. És végül Roboám ott gondolkodott, most mit tegyen, elvetette a vének tanácsát, és hallgatott az ifjak tanácsára, vesztére. Mert ebből ketté szakadt az ország. Többen elhagyták őt, mert nem tetszett a király beszéde sok törzsnek. Látjátok, milyen fontos, hogy az Isten tanácsát halljuk meg. Valamikor érkezhetnek emberektől is ezek a tanácsok. Mert a vének tanácsa bölcs volt, Isten szerinti. Isten bölcsességét tartalmazta. Mégsem arra hallgatott. Azt tudjuk, hogy miért nem hallgatott rá. Tudjuk azt, hogy Istennek így volt az akarata végül, hogy ketté szakadjon az ország. De ő nem azt akarja a mi életünkben, hogy a rossz irányba menjünk. Rosszul döntsünk. Kárunk legyen belőle. Hanem azt akarja, hogy meghalljuk az ő jó tanácsát, és afelé menjünk. Azt olvasok János evangéliumában, amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegennek hangját nem ismerik. Ha báránya vagy Jézusnak, akkor hallod az ő hangját, hallod az ő tanácsát, a lélek tanácsát, és afelé mész. És Jézus mindig dús legelőre, bővízű patakra vezet téged, életed minden napján. Ő oltalmaz téged, jó fele vezet, a menny fele vezet, báránya vagy, akkor az idegen hang tanácsát nem követed, elfusz tőle, elmenekülsz tőle. Legyen ez így a mi életünkben. Erre tanította Dávidot is az Úr, hogy fuss el, kövess az én tanácsomat, és járj velem, kövess engem. Aztán azt is mondja Isten Dávidnak itt az imádkozásában, hogy rajtad lesz a szemem. Olyan vigasztaló volt ez, amikor olvastam, hogy Isten rajta tartja a szemét. Az ő választottain. Ott van rajta. Az ő gyermekein. Hadd olvassak ezzel föl néhány igeverset, amely olyan szépen megmagyarázza számunkra, hogy milyen áldás az, amikor átéri az ember, hogy Isten szeme rajta van. Mert az Úr szeme az igazakon van. És füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Isten arca ott lehet, szem ott lehet rajtad, és fülével figyel, amikor te imádkozol. Vagy egy másik helyen, de az Úr szeme ügyel az Isten félőkre, akik szeretetében bíznak. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásokat. Ilyen Istenünk van, aki odafigyel, amikor te imádkozol. Ebben a földi világban tapasztalod te is, meg én is tapasztalom nem egyszer, meg valamikor mi is csináljuk ezt, hogy beszélünk valakihez, az meg a mobilját nyomogatja, vagy éppen más néz, csak éppen nem ránk néz. Akik beszélünk, akik mondunk valamit. Jó így beszélni? előfordul, hogy abba hagyom a beszédemet. Minek? Úgy se figyel rám. Aztán valamikor azt mondja az illető, hogy mondjad, figyelek. De közben még mindig ugyanúgy a mobilját nézi. Még mindig, hogy ne foglalkozzak én azzal, hogy más néz. Hát hogy lehet másra figyelni, közben meg engem hallgatni. És valamikor mi is tudjuk ezt csinálni, amikor hozzánk beszél valaki. Hogy egészen mással vagyunk elfoglalva. Mondja az illető, hát lehet, hogy valamit megértünk belőle, de mégis nem jobb az, amikor mondasz valamit, és a másik embernek a szeme ott van. Beszélünk és belenéz a szemünkbe. És ez olyan jó megtapasztalni, hogy az Isten odafordul feléd, téged néz, amikor te imádkozol. Téged figyel a mindenható Isten, pedig van elég dolga. De neki fontos, hogy az ő gyermekei, akiket megigazított, igazzátett, Krisztus vér által, mit mondanak, mit imádkoznak, mi van a szívükben, hogyan könyörögnek. És aztán több-több igazgatás van ebben. Egy szülő milyen nézi a gyermekét, amikor kimegy a játszótérre. Nézi, figyeli, és észrevesz, hogy hoppá, ha még egy lépés hátra lép, akkor el fog esni. Mert ott van egy buktató. És akkor oda kiállt a gyermekének, hogy vigyázz! És Isten is ezt tesz, hogy látja, ha felállok, ha leülök, ha arrébb megyek, ha a szívemben olyan dolgok támadnak, és mivel lát, és szívembe lát, szól, figyelmeztet, mert óvni akar. Rajtad lesz a szemem. Minden buktatót látok az életedben. Tudok szólni neked, hogy el ne bukjál újra, Dávid, és el ne bukjál te is újra. Én a mi Istenünk, rajta tartja szemét a mi életünkön. Lehet, hogy mi úgy vagyunk nemesszer, hogy itt a rossz gyerek, hogy elbújik, hogy valami rosszat csináljon, vagy behajtja az ajtót. De Isten elő nem tudunk elbújni, mert nem tudjuk behajtani az ajtót, hogy most ne figyelj ide. De ez is a javunkra van. Ha eszünkbe jut, hogy Isten látja azt, amire most készülök, ami nem jó, szeme akkor is rajtam van. Rajtad tartom a szemem, amikor rosszat tervezel, amikor rosszat akarsz tenni. De jó lenne eszünkbe jutna, mert akkor lehet, hogy nem tennénk meg azt a rosszat. Hogy az Úr figyel, az Úr előtt élem az életemet, nem a háta mögött, hanem előtte, sőt, vele járok, nem teszem meg, mert látja a szemével. És nem akarok neki fájdalmat okozni. Legyen ez visszatartó erő is a mi életünkben, hogy az Úr rajta tartja a szemét életünkön. És aztán azt is mondja Dávidnak, itt a 10. versben, az ő szeretete veszi körül, mármint akik az Úrban bíznak. Megéljük ezt, hogy ő szeretettel átölel, körbevesz bennünket. Noha nem érdemelj meg még a bűnénk után is, szeret, sőt így fogad bennünket. Krisztus a kereszten széttárta a karját, hogy átölelje az emberiséget, hogy meghalljon mindannyiunk bűnéért. Hát aki így szeret, annak engedjünk. Ne legyetek olyan ottalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajtságát, másképpen nem közelít hozzád. Nekünk olyan Istenünk van, aki szeret bennünket, aki tanácsol bennünket, aki bölcse akar tenni, aki megbocsátja a bűnt, aki vezetni akar a jó úton bennünket, aki rajta tartja a szemét a hívőkön. Hát ezért így az Dávid, hogy örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vigadjatok, mint igaz szívűek. Nekünk ilyen Istenünk van, aki bölcsétesz, aki tanít, aki azt akar, hogy elkerüljük a bűnt, a rosszat, aki segítségünk, de siet, hogy segítségünk legyen másoknak, aki tanácsot ad, aki szeretettel körbevesz. Hát újjongjunk ezért, hogy ilyen Istenünk van, adjunk hálát, és hálánkat fejezzük ki azzal is, hogy ne legyünk oktalanok, hanem legyünk engedelmesek. Engedjünk ennek az Istennek. és engedelmességben éljünk ő előtte. Amen. Áldunk téged, Urunk, hogy te megbocsátasz nekünk, amikor oda megyünk vétkeinkkel hozzád, és Jézus áldozatával ért, te kegyelmedért, megtisztítod lelkünket, és visszaadod a boldogságot. De köszönjük, hogy nem csak ezt teszed a mi életünkben, hanem akarsz vezetni a megszentelődés útján. Akarod, hogy elkerüljük a bűnöket, mert oltalmaznak oda mi életünket. És ezért te felajánlod a bölcsességedet. Bölcsé akarsz bennünket tenni, hogy elkerüljük a bűnt, a kísértésnek bukását. Tanácsolsz bennünket, hogy meglássuk a jó utat, és tanácsodat elfogadva erőnk legyen azon haladni és járni, sőt a jót tudjuk cselekedni. És hogy így legyen a mi szívünk boldoggá, és így újongjunk, örvendezzünk előtted, hogy kiálltuk a próbát, hogy megcselekedtük a te dicsőségedre a te akaratodat. De ebben is akarsz bennünket járatni. Köszönjük, Urunk Istenünk, ezt. Áldunk, hogy szemedet rajtunk tartod. Amikor odafordulunk feléd, mint gyermekeid, akkor te meghallod hangunkat. Dicsőítünk ezért téged, hogy ilyen irgalmas vagy. És áldunk azért, hogy te szeretettel körbeveszel bennünket, mint egy szerető szülő. Köszönjük, hogy ezeket tapasztaljuk meg, annak ellenére, hogy méltatlanok vagyunk, hogy bűnösök vagyunk. Annyi mindent adsz nekünk. Segíts, hogy hálából ne legyünk oktalanok, hanem engedjünk te neked. Engedelmeskedjünk. Hagyj legyünk taníthatóak. Hagyj fogadjuk el a felülről való bölcsességet, ami te tőled jön, sőt, kérjük is tőled, tégy bennünket, bölcsi Urunk. Add, Urunk, hogy lássunk téged, hogy előtted játszódik a mi életünk. Figyeld bennünket. Segíts, hogy engedjünk te neked. És mindig lássuk azt, hogy te milyen szerető atya vagy. És ezért tudjunk örvendező életben élni előtted. Újonganni előtted. Hogy nem a pokol felé haladunk, hanem bő legelőre vezet bennünket, Jézusom. Jó pásztorunk, a menny dicsőségébe, az élet vizéhez. Abba az országba, ahol nem lesz már fájdalom, nem lesz már buktató, nem lesz már bűn. És zavartalanul boldogok lehetünk. Magasztanunk ezért téged, Urunk. Segíts, hogy így jobban ragaszkodva hozzád, neked még jobban engedelmeskedni tudjunk. Amen.
Amen.